Itt van Lú. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szőnyi Szilárddal, a jezsuiták magyarországi rendtartományának kommunikációs vezetőjével, újságíróval, Nagy Viktória Angelika beszélget. Az interjú első része következik.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a Hit Való című műsorunkban. Én Nagy Viktória Angelika vagyok, és a mai adásunk vendége Szőnyi Szilárd, a jezsuiták magyarországi rendtartományának kommunikációs vezetője, akit sokan újságíróként is ismerhetnek, hiszen a Magyar Nemzetnél, illetve a Heti Válasz újságnál is, utóbbinál a kezdetektől egészen a lap megszüntéig dolgozott. Mindenképpen említsük meg, hogy 4 gyermekes családapa. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy részt vesz a műsorunkban.
Örömmel jöttem.
Először is egy játékra invitálnám. Összeírtunk ilyen érdekesebb kis kérdéseket színes cetlikre, és arra szeretném kérni, hogy válasszon egy olyan kártyát, ami szimpatikus az ön számára, és olvassa fel a kérdést.
Szemüveg nincs nálam, nem tudom, hogy ez akadály-e. Esetleg odaadom, hogy ön felolvassa.
Az is jó, persze.
Működhet a játék?
A kérdés, hallotta-e már Isten hangját?
Hú, de jó. Istennek olyan értelemben a hangját, hogy vokálisan, egy tónusban a fülembe súgna, vagy álmomban megjelenne, nem hallottam. És még csak szavakba öntve se merném mondani, hogy közvetlen üzenetet vagy sugallatot kaptam, de olyan érzések, olyan hangulatok, olyan momentumok az életemben többször voltak és vannak, merem mondani, amelyekben úgy érzem, hogy ha Isten nem is közvetlen mond vagy szól, ne, hogy Isten parancsol, de hogy ott van mellettem, mögöttem, kísér, esetleg kommentálja. Adott esetben azon kapom magam, és így akkor visszacsatolok a kérdéshez, hogy én magam mondok valamit, és amit kimondok, abban vélem felfedezni, hogy esetleg ezt nem is én mondtam.
Volt esetleg egy olyan konkrét szituáció, amit megemlítene nekünk, ami meghatározó volt az ön Isten kapcsolatában?
Több ilyen is volt, mégsem egyet emelnék most így hirtelen ki, talán majd a második körben. Inkább egy olyan általános, mindennapos tapasztalatot szeretnék említeni. Nekem van egy feleségem és 4 gyermekem, 25 éve élek boldog házasságban, és amikor elbizonytalanodom a hitemben, vagy kérdéseim, kétségeim támadnak a Istennel feljebb valóval a hittel kapcsolatban, akkor sokszor azon kapom magamat, hogy körülnézek, és ott látom a családomat, gyerekeimet, feleségemet, azt az életet, amelyet én 25 évvel ezelőtt érdemtelenül szoktam mondani, gondolni, megkaptam, és hát ennél több Isten bizonyíték kell. Úgyhogy én egy kicsit ilyen nagyon antropomorf, nagyon a családon keresztül, nagyon a személyes kapcsolataim, a szeretet kapcsolataimon keresztül tudom. Ugye nagy közhelyként szokták mondani, hogy Isten egyenlő a szeretet. Hát én ezt a mindennapokban a családban naponta milliószor élem meg. És ezekért tudok is hálát adni.
A beszélgetésünk alcíme, hogy beszélgetés életről és a Szentírásról. Ha jól tudom, akkor ön is választott számunkra egy szentírási szakaszt, ami az ön számára valamiért kedves és fontos. Megosztaná velünk ezt a szentírás részt?
Igen, 3 szóval készültem, ezt fejből is el tudom mondani. Ránézett és megkedvelte. Ez egy szöveg összefüggéseiből kiragadott idézet, de azok az hallgatók, akik ismerik a szentírást, jól tudhatják, hogy ez a gazdag ifjú példabeszédében vagy történetében hangzik el, mert hogy Jézus hozodam egy ifjú, és mondja, hogy hát uram, én megtartottam a parancsokat, erényes életet élek, mit tegyek még, hogy elnyerjem az üdvösséget, és Jézus ránézett, és megkedvelte. És akkor rögtön nekem ez egy annyira emberi, annyira természetes, és annyira szívmelengető mára megfogalmazás. Sokszor belegondolom magam, hogy én vagyok az a gazdag ifjú, akire ránézett, és megkedvelte. Az, hogy Isten mennyire szereti az embert, személyében meg tudja kedvelni. Jézus ugye nem csak Isten, hanem ember is volt földi mi voltában. Azt is üzeni, hogy ő nem csak egy olyan parancsosztogató mechanizmus legfelsőbb erő volt, aki tértől, időtől, személyes viszonyoktól függetlenül kinyilatkoztatott igazságokat, aztán emberiség éja szerint, hanem ezeket az igazságokat nagyon sokszor emberi személyes kapcsolatokon keresztül adta értésre, beszélt róla, tette szemléletessé, és ebbe bizony belefért az, hogy valakit megkedvelt, és van, akivel szemben esetleg dühöt vagy fölháborodást is érzett. Aztán persze olyan értelemben is kapcsolódik az életemhez, hogy annyira vagyok én is gazdag ifjú, nem anyagi helyzetemet tekintve, hanem hogy azokat a ragaszkodásaimat, amelyeket ha el tudnék engedni, akkor hát sokkal simább utam lenne a mennyországban. Én is olyan nehezen tudom elengedni, mint a gazdag ifjú, aki ugye, mint tudjuk, sarkon fordult, mert nagy vagyona volt, és lógóra elsonfordált, hogy hát ő most akkor aznap nem fog tudni bekerülni a mennyországba. Tehát a helyzet, a szereplők, a viszonyulások azok nagyon sok tekintetben kedvesek a szívemnek.
Említett az elején, hogy a gondolatmenete elején, hogy azok a hallgatók ismerhetik ezt a kis hárommondatos szakaszt, akik jól ismerik a Szentírást. Hogyan látja, hogy az ön életében a Szentírás, az ez szerint való élet mennyire határozza meg az ön gondolkodásmódját, és ez honnan öröklődött? Honnan hozta ezt az értékrendet?
A Szentírást mondanám először, és egy viszonylag friss fejleménnyel kezdeném. Én az elmúlt másfél-két évben egy imaközösséghez csatlakoztam. Katolikus vagyok, és katolikus közegben nőttem föl, és ebben élek, mióta eszméltem. De most egy angol nyelvű anglikán budapesti közösségnek az online ima alkalmain veszek részt szinte minden nap reggel fél órán keresztül. És azért említem ezt, mert ott minden nap a zsoltárokat, illetve az aznapi szentírási szakaszt, vagy Ószövetség, vagy Újszövetség veszük. Tehát immár másfél-két éve mindennapos olvasmányom angolul ugyan, de vagy az Ószövetségi, vagy az Újszövetségi Szentírás, és korábban nem voltam ilyen rendszeres bibliaolvasó. Időnként egy-egy helyzetben lelki gyakorlat, vagy ünnepek alkalmával persze, meg hát minden vasárnap az evangéliumot, meg Szentlélekét hallja ugye az ember, és egészen más így összefüggéseiben látni, hogy most a Teremtés könyvét veszük hetekig, hónapokon keresztül, majd akkor utána folytatjuk a Leviták könyvével, majd utána akkor a Máté evangélium következik, és hogy olyan jó, nem csak úgy szúrópróbaszerűen kiemelve egy-egy szentírási idézetet, hanem ennek az egész vonulatát, dinamikáját és a rajzolatát meglátni, mert hát azért nagyon jól tudjuk, hogy egyrészt kinyilatkoztatott műről beszélünk, de hát ugye emberek is alkották, és a kinyilatkoztatás embereken keresztül. Tehát olyan jól van fölépítve, olyan szépen egymásra épülnek ezek az egyes passzusok. Ami az Ószövetségben még csak elővételezve van, az már az Újszövetségben már maga valójában van kifejtve. Úgyhogy én mostanában így csodálkozom rá. Azokra a mondatokra, amiket ugye hát az elmúlt több mint 50 évben rendszeresen hallott az ember, és már, ahogy mondtam is, kívülről tudunk fél-fél mondatokat, de így a maga egészében, mint egy könyv, a könyvek könyvéről beszélünk, most mint könyvként is hatással van rám.
Hogyan alakult az ön életében az, hogy közel került a hithez? Ez már esetleg a családja révén?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, azt gondolom valamennyünk számára, hogy hogyan talál meg minket hit, belenövünk-e, és úgymond bölcső keresztényként kapjuk-e szülői családi mintán keresztül, vagy éppen esetleg felnőtt megtérőként tudatos fejjel. Én az előbbi kategóriába tartozom, és kicsit szoktam irigyelni azért őszintén szóval azokat, akik felnőtt korban, mert aki én nem, magamról beszélek inkább, én beleszülettem, sok mindent természetesnek vettem. Nyilván az ember bizonyos életkorban meg is kérdőjelez dolgokat, de hogy az a fölismerés öröme, az a kívülről való úgymond nagy megtérés élmény, az nem adatott meg, hát nyilván megadatott helyette sok minden más. Az, hogy anyanyelvemként beszélem ezt a nyelvet, ez a közeg nekem természetes otthonom, kis hittanos voltam, minisztráltam folyamatosan az egyház környezetében, éltem, egyházi munkahelyen dolgozom.
És nem is volt kitérés, vagy nem volt akár kamaszkori idézőjebb.
Ezek a természetes kis kilengések voltak, de valahogy én úgy szoktam magamra gondolni, hogy én még a dacomban is ide kötődöm. Tehát, hogy kicsit az Ady Endre módjára, hogy perlekedek Istennel, meg egyházzal, meg magammal, de közben ugyanabban a koordinátor rendszerben mozgok, és nem lépek ki, és nem lépek át egy másik viszonyrendszerbe, koordinátor rendszerbe. Tulajdonképpen ez egy folyamatos küzdés, így is mondhatom.
De a hitünkért, ahogy említi, hogy saját magunknak is azért meg kell küzdenünk. Ez önnél hogyan alakult, vagy ez hogyan volt? Hogyan emlékszik vissza?
Ez abszolút így van. Tehát aki azt gondolja, hogy beleszületett, vagy megtért, és onnantól egyenes autópálya vezet a üdvösséghez, és nem kell dolgozni a hiten, az természetesen nem így van. De persze nem úgy kell dolgozni rajta, hogy minden nap görcsösen, tudatosan, nem tudom, feladatként szabva, hogy most akkor ma 15 percet küzdök a saját hitemért. Inkább, hogy az élethelyzetek jönnek. A Jóisten elintéz. Azt gondolom, hogy az életünkben annyi élmény és annyi jó és rossz dolog is megtalál minket, úgyhogy csak győzzük fölismerni azokat a helyzeteket, amelyek érlelhetik és erősíthetik a hitünket. És nekem van egy nagyon fontos tapasztalásom. Kurziót elvégeztem, tudom, hogy a Mária Rádióban a kurzió az többszörösen ugye előfordult már. Ott is olyan szép tanúságtételeket hallottam olyan emberektől, akiket nagyon megtiport az élet. Tragédiák, válságuk, haláleset és betegség. És olyan, és nem tagadta senki, hogy akkor bizony perlekedett Istennel, elveszítette a hitét, borzasztó helyzetben volt, majd utána arról számolt be, hogy a válságon, a drámán keresztül hogyan csillant meg a túlvilágnak a fénye, és Istennel hogyan került szorosabb, meghittebb kapcsolatba. Na most nekem az életemben ilyen nem volt. Ennek folyamatosan tudatában vagyok, és kicsit úgy is élek, hogy eddig a Jóisten engem, ahogy említettem, hogy megkedvelt, szeretett, és nagyon a tenyerén hordozott. És kicsit bennem van az, hogy valami nagy dráma esetleg még a hátralevő életembe vár-e rám. És akkor azzal, hogy mit fogok kezdeni. Tehát ilyen nagy drámai, hitre ébredő megküzdésekről nem tudok számot adni, de bennem van, hogy lehet, hogy az egész eddigi életem az egy csak egy előkészület valami nagyhoz. Nem tudom, ezek csak spekulációk, latolgatások. Annyit tudok, hogy Mericska Zoltán, ismert zenész ember, vele egyszer készítettem egy interjút, és hát egy nagyon egy életvidám, bohókás, sokak által szeretett színpadi ember, és talán egy éven belül veszítette el a feleségét, édesanyját, és nem tudom, másik szerettét, és ő maga mondta, hogy hát azért tudta csak elviselni ezt a többszörös drámát, mert a korábbi évtizedekben annyira szerette őt a Jóisten, hogy annyi szeretettel föltankolta az ő tankját, és annyi bizalommal, és annyi ráhagyatkozással, hogy ezeknek a segítségével tudta ezeket átvészelni. Tehát azt gondolom, hogy a Isten tenyerén való lét és a Isten szeretőnek megtapasztalása egy nagyon jó dolog, de legalább ennyire, ha nem tud jobban formálni bennünket a dráma, amikor meggyötör minket az élet.
És hogyan látja, azon gondolkodott, gondolom ezek által, hogy vajon Isten kinek mit ad, és hogy miért?
Hát azt merem remélni, hogy mindenkinek azt és annyit ad, amire szüksége van, és amennyit elbír és elvisel. Szokták mondani, hogy senkit nem próbál meg az Isten jobban annál, mint amennyit el tudna viselni. Hát nem tudom. Ha magamra gondolok, akkor engem nem biztos, hogy nagyon megszabad próbálni. De ez is a nagyon szép, hogy az, hogy én mit gondolok magamról, mire tartom magamat képesenek, hát az nem biztos, hogy az a megfelebbezhetetlen igazság. Kicsit más oldalról megvilágítva, dolgoztam a világéletemben 4 vagy 5 munkahelyen, és én soha nem pályáztam, soha nem írtam önéletrajzot, soha nem jelentkeztem, hogy valami állást szeretnék csinálni, valami egészen meglepő módon mindig kaptam egy fölkérést, meghívást, és az a fölkérés, meghívás mindig rettentően váratlanul ért. Én nem is gondoltam volna, hogy én ezt akarom, ezt tudom, erre képes vagyok, és mindig más emberek láttak meg bennem valami olyasmit, amire azt mondták, hogy na ez az ember. Tehát, hogyha más emberek olyat is meg tudnak látni bennem, amire én nem feltétlen tartom magam képesnek, akkor hát a Jóisten hát még mennyire meg tud látni valamennyünkben olyan értékeket, vagy kinézi belőlünk, hogy egy ma még elképzelhetetlenül nehéz helyzetben lehet, hogy helyt tudunk állni.
Szilárddal, a jezsuiták magyarországi rendtartományának kommunikációs vezetőjével, a Heti Válasz, Polgári Heti Lap korábbi főszerkesztőhelyettesével, Nagy Viktória Angelika beszélget a Mária Rádió Hitvalló című műsorában. Hogyan alakult az, hogy ön az újságírói pályára lépett? Mert ha jól tudom, akkor ön eredetileg tanár szakon végzett az egyetemen, angol történelem. Hogyan alakult az, hogy akkor ön, ha minden igaz, a Magyar Nemzetnél kezdett el publikálni?
Hát ez ahhoz vezet vissza, amit korábban mondtam, hogy világéletemben egy házi közegben mozogtam. Már az egyetemi létem alatt egy Igen című, akkor még létező katolikus ifjúsági lapnak a olvasója, plébániai terjesztője voltam, és így kerültem kapcsolatba a szerkesztőséggel, és hát akkor egyik alkalommal hirtelen hiányzott egy cikk a lapból, éppen ott kéznél voltam, mondták, hogy ülj, leírjál valamit, tényleg ilyen esetleges módon történt, vagy írtam egy olvasói levelet, ami váratlan módon megjelent, és hosszú éveken keresztül én dolgoztam ennek az Igen című lapnak, úgyhogy mellett angol tanárként tevékenykedtem, de soha nem gondoltam, hogy én újságíró vagyok. Én mindig azt mondtam, hogy én újságba író ember vagyok. Én egy olyan katolikus személyiség vagyok, aki szereti a véleményét mindenféle helyeken, szóban és írásban elmondani, és az újság hát ennek egy terepe, de hát én nem vagyok újságíró. És amikor előbb említett váratlan módon valaki a Magyar Nemzettől megkeresett, hogy nem akarsz-e újságíró lenni, mondom, hogy én ugye nem vagyok újságíró, de hát aztán végül is tettem egy próbát, és először csak fél lábbal, fél állásban, majd aztán teljes állásban az újságírást választottam, és itt talán hozzá tudom tenni, hogy ezért a tanárság és az újságírás az nagyon sok tekintetben rokon terület. Mert az újságíró mit csinál? Egy témát Tólhegyére tűz, tájékozódik, elmegy emberekhez, szakértőkhöz, megismer, napokig dolgozik rajta, majd azt rövidíti, egyszerűsíti, és úgy tálalja a hallgatóknak, vagy olvasóknak, vagy nézőknek, hogy azt a bonyolult esetleg szakmai tartalmat a laikus átlagember is meg tudja érteni. Egy tanár mit csinál? Biológia, kémia, földrajz, matematika, bonyolult szakmai tartalmakat a 6-8-10-16 éves gyerekeknek, fiataloknak úgy próbál átadni, hogy a ő mindenkori befogadó képességük és agykapacitásuk elbírja azt, de közben a szakmai előmenetelben is fejlődjenek.
És hogy látja, hogy hogyan sikerült belenőni a feladatba, hogy egy ilyen neves újságnál, és illetve később pedig a Heti Válasznál, ami sajnos ma megszűnt, hely tudott állni?
Nagyon nehéz ez. Én, ha visszagondolok az elmúlt 25-30 éves újságírói pályámra, és még előveszem a első években született cikkeimet, ma már erősen vakarom a fejemet, hogy ajajajaj, ezt én írtam.
De ez mindenkivel így van.
Ez gondolom. Mindenkivel így van. Így van, egy mérnök is, amikor pályakezdő, akkor nem biztos, hogy olyan tökéletesen fogja azt a mérnöki alkotást megalkotni. De mondjuk, ha maradunk a mérnöki példánál, azért annyira nem lehet tákolmány az a mérnöki mű, hogy mondjuk egy szakmai ellenőrzésre nem menjen át, mert akkor összedül a ház. Tehát ott valami olyan minimális színvonalnak meg kell ütni azt a mércét, mert különben egy újságcikknek, hogyha kicsit gyermetek, kicsit nem jól találja el a lényeget, de egyébként a lanyállítmány körülbelül rendben van, az meg tud születni. A lényeg, hogy az én újságírói személyiségfejlődésem tulajdonképpen nyomon követhető az én újságcikkeimben, és szegény olvasók, akik a korai Szőnyi Szilárd, vagy éppen lehetne bárki más kollégának a cikkeit említeni, akik éppen abban a stádiumban kaptak kézbe egy újságot, hát akkor ugye nem biztos, hogy olyan kiélelt gondolatmenettel vagy cikkekkel találkoztak. Jó, persze van szerkesztő, meg ezt inkább csak én látom így belülről, de picit ez pozitív irányba forgatva, addig jó, míg az ember úgy érzi, hogy még tud fejlődni. Mert ha azt érzem, hogy 10 év után én pont ugyanúgy írnék meg egy cikket, akkor az elmúlt 10 évben nem fejlődtem semmit, akkor egy helybe álltam, stagnáltam.
Nekem nagyon-nagyon érdekes az az alázat, az a szerénység, amivel nyilatkozik erről a témáról, mert számomra, nem tudom, biztos más hallgató számára is, a Heti Válasz újság egy hatalmas nívót jelentett, és ön, mint főszerkesztő helyettes is közreműködött ebben az újságban. Fontosnak tartotta mindig is, hogy ön alázat találjon a szakmához és a pályához?
Jól esik hallani ezt az alázat szót. Belülről az ember nem mindig gondolja alázatosnak, vagy nem mindig gondolja azt, hogy amit ő csinál, azt mások alázatosnak tekintik. Meg az újságíró, az a kirakatban lévő ember. Az
igen, az egy elég exhibicionista
karakter. Meg akarja mondani valója van a világról. Ugye én is, vagy így kezdtem, hogy a katolikus ember lévén úgy gondoltam, hogy közölni szeretnék valamit, ha nem is az emberiséggel, de legalábbis a magyar egyháza, vagy annak a fiatalabb tagjával. Tehát kell valamiféle inkább közlés vágy, vagy nem is a közlés, inkább ez előugranék egyet. A kíváncsiság. Mert a közlés vágy, az már a második lépés. Az első lépés az, hogy én kíváncsi vagyok valamire, vannak kérdéseim, amik alapján én megismerek valamit a világból, na és majd azt, amit megismertem, azt szeretném másoknak közölni. Arra mai napig emlékszem, hogy én rengeteget kérdeztem gyerekkoromban, vagy amikor emlékszem, hogy elmentem Írországba egy több hetes útra, és ott volt egy vendéglátónk, aki bevitt a repülőtérről a házához, nem tudom, egy másfél órás autóút, és én az autóúton folyamatosan kérdeztem. És emlékszem, hogy a 15. percben odafordult rám, mosolygott, és azt mondja, hogy next question please, következő kérdés. Ő rögtön levette, hogy ez az ember itt ül mellett, és folyamatosan csak kérdez. Mint a kisgyerek, aki ugye, apa miért van így, anya miért van így, hát én úgy maradtam, mint a kisgyermek, meg hát az újságíró jó esetben úgy marad, mint a kisgyermek, hogy nem szűnik megkérdezni. Van, hogy nem olyan evidenciákat, mint amiket a kisgyermek megkérdez, de van, hogy pont olyan távlatos dolgokat, hogy mi végre vagyunk a világon, És akkor ezeket egyrészt személyes érdeklődésből teszi föl, majd amikor ezekre jó vagy hiteles vagy fontos válaszokat kap, akkor úgy gondolja, hogy azok a válaszok annyira jók, hogy esetleg más számára is megosztandók. Hát valahogy az én újságírói hozzáállásom úgy ilyen szempontok alapján alakult ki.
Milyen élmények határozták meg az újságírói pályáját? Mesélne nekünk olyan, akár interjút, olyan, bármilyen olyan élményt, ami nagyon meghatározta az ön szemléletét?
Hú, nagyon nehéz egy tényleg több évtizedből kiemelni valamit. Talán az interjú műfajt említeném, amikor emberekkel...
Az állt akkor a legközelebb.
Bár nem vagyok interjú specialista, nálam vannak sokkal jobb új interjúkészítők, de mint alapújságíró műfaj elég sok interjút kellett készítenem. Egyházi témában, vallási témában is, politikai témákban is. Tehát amikor egy vadidegen emberrel te leülsz beszélgetni, és akkor életedben nem láttad. És akkor próbálj bizalmat teremteni magad iránt, hogy olyan kérdésekre is válaszoljon, amely kérdések hát nem biztos, hogy számára olyan komfortosak, vagy nem szívesen beszél róluk, vagy kicsit zárkozott az illető, de te tudod, hogy ő neki van nagyon komoly értéke, és azt az értéket ilyen jó lenne más is megismerni. És úgy kérdezzél tőle, hogy ne érezd a tapintatlanságnak, intim pistáskodásnak, a lélek mélyén való öncélú vájkálásnak, hanem kellő empátiával, bizalommal, ha van irántad, akkor elfog, és úgy fog olyan dolgokról mesélni, amelyek nem is biztos, hogy eszébe jutnak, hogy ez más számára érdekes lehet, és majd ezt megírni, és az olvasók elé oda tenni, és tulajdonképpen hídnak, vagy összekötőnek lenni értékes emberek és az olvasók között. Ez egy nagyon-nagyon szívemnek kedves újságírói fölfedezni olyan embereket, értékeket, kincseket, akiket esetleg mások nem ismernek, a hétköznapok úgymond hőseit, vagy ismert embereknek olyan oldalát megmutatni, amely oldaluk mondjuk nem feltétlenül szerepel a nyilvánosságban.
Szőnyi Szilárddal, a jezsuiták magyarországi rendtartományának kommunikációs vezetőjével, újságíróval, Nagy Viktória Angelika beszélgetett. Az interjú első része hangzott el. A beszélgetést holnap 16 órától folytatjuk.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu